kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, Debnár Ádámot hallják. Több százezer zarándok vett részt az idei csíksomjói búcsún. A Kis- és a Nagysomjóhegy közötti nyerekben, a hármas halomoltár előtt az esemény ünnepi szónoka György Alfréd Camillianus szerzetes úgy fogalmazott, az imát nem elmagyarázni, hanem imádkozni kell. A csíksomjói pünkösdi búcsún és szentmisén Súlyog Tamás köztársasági elnök is részt vett. A béke visszatér, ha nem ragadozóként, hanem zarándokként élünk a világban, jelentette ki 14. Leó a pünkösd vasárnapot megelőző virrasztáson a Szent Péter téren, ahol 70 ezeren vettek részt az egy hónapja megválasztott szentatyát ünnepelve. A pápa hangoztatta, hogy a szétszakadt és béke nélküli világban a Szentlélek tanítja meg az embereket, hogy együtt haladjanak. Franciaországba utazik ma Orbán Viktor miniszterelnök, ahol részt vesz a Patrióták Európáért pártcsalád elnökségi ülésén. A Fidesz elnöke Marine Le Pen és Jordan Bardella a francia nemzeti tömörülés vezetőinek meghívására érkezik a tanácskozásra, és holnap beszédet is mond. Az eseményre a 2024-es európai parlamenti választások egyéves évfordulóján kerül sor. Megerősítette Magyarország adós besorolását a Fitch Ratings, de jelentősen rontotta a magyar gazdasági növekedés idejévre szóló előrejelzését. A hitelminősítő a decemberi 2,5%-os előrejelzés helyett már csak 0,7%-ot vár. A Nemzetgazdasági Minisztérium úgy reagált, a magyar gazdaság biztos alapokon áll és a Fitch Ratings, a Standard & Poor's és a Moody's korábbi értékeléséhez hasonlóan továbbra is befektetésre ajánlja Magyarországot. Leminősítette Ausztriát a Fitch. Az új szuverén osztályzat kilátása stabil. A nemzetközi hitelminősítő mindenek előtt a vártnál sokkal gyengébb osztrák közfinanszírozási és reálgazdasági teljesítménnyel indokolta lépést. A hitelminősítő az idejévre stagnálást, jövőre 1,2%-os növekedést vár az osztrák gazdaságban. Megszűntek a madárinfluenza miatti megfigyelési körzetek, közölt a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A hatóság tájékoztatása szerint a Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Jász-Nagykunszolnok és Pest vármegyét érintő megfigyelési körzet területén május 6-a óta nem állapítottak meg újabb madárinfluenza kitörést. Teljes összegű kártérítés fizet a MÁV csoport a balatoni vonal tegnapi károsultjainak a késések miatt, jelentette be Lázár János közlekedési miniszter. Tegnap egy újabb sorompóhiba miatt Érd és Tárnok között lassult le a közlekedés. Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója azonnali vizsgálatot rendelt el. A jegyárak felét már tegnap, másik felét pedig kedden a banki szünet után fizetik ki mindazoknak, akik appon vagy interneten vették a jegyüket. A többi utas pedig kedd éjfélig kezdeményezheti, illetve meg is kapja a teljes jegyár visszatérítést bármelyik MÁV csoportos jegypénztárban. A székesfehérvári kórházban belehalt sérüléseibe egy amerikai katona, miután a Veszprém közelében tartott nemzetközi hadgyakorlaton felborult egy amerikai jármű a nullponti lőtéren, közölte a Honvédelmi Minisztérium. A járműben 5 katona tartózkodott. Egy másikat súlyos, de stabil állapotban jelenleg is kezelnek a veszprémi Csolnoki Ferenc kórházban. A baleset körülményeit a magyar hatóságok és az amerikai hadsereg bűnügyi nyomozó részlege közösen vizsgálja. Kijev visszautasította azt a moszkvai állítást, hogy elhalasztotta volna a hétvégi fogolycserét és a holttestek átvételét. Korábban Vlagyimir Medinszky, az orosz elnök tanácsadója azt közölte, az ukrán fél váratlanul határozatlan időre elhalasztotta mind a holttestek átvételét, mind a hadifoglyok cseréjét tehát. Tömegbe hajtott egy autós a dél-németországi Passauban, többen megsérültek. 5 embert kellett kórházba szállítani, köztük az autót vezető férfi, 38 éves feleségét és 5 éves lányukat. A hatóságok nem tartják kizártnak, hogy a sofőr szándékosan ütött el embereket. Elképzelhető, hogy a baleset a házastársak kapcsolatával van összefüggésben. A 48 éves sofőrt őrizetbe vették. A legutóbbi jelentések szerint 13 iráni halt meg az idei mekkai zarándoklaton, ahol az elmúlt napokban hőség volt. A Vörös Félhold rendelőiben, Medinában és Mekkában csak nem 14 ezer alkalommal láttak el iráni zarándokokat. Idén több mint 86 ezer iráni vett részt a mekkai zarándoklaton. A balatoni viharjelzés követésére hívta fel a figyelmet a pünkösdi hétvégén a Siófoki Meteorológiai Obszervatórium vezetője. Horváth Ákos a Hír Balaton portálnak kiemelte, egy gyors mozgású hidegfront éri el a Balaton térségét, még pünkös vasárnap a déli órákban északnyugat irányból zivatarokat és viharos széllökéseket hozva. Végül az időjárásról, általában derült lesz az ég gomoly felhőkkel, de az érkező hidegfront egyre több felhőt hoz majd nyugatról, a front előterében zivatarok is kialakulhatnak, sokfelé élénk erős lesz a szél, a csúcshőmérséklet 30-33 fok körül alakul, híreinket hallották.
Reklám.
2025. szeptemberben indul az Aquinói Szent Tamás Akadémia, az ASTA 7. évfolyama. A 10 hónapos képzésre 18 és 30 év közötti keresztény, a közélet iránt elkötelezett fiatalok jelentkezését várják a Kárpát-medence egész területéről. Aki bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezik, az Aquinói Szent Tamás Akadémia és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola közös képzésében keresztény közéleti mediátor elnevezésű szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevelet szerez. A 2025-26 évi tanévre a jelentkezési határidő 2025. július 30-a. Az ingyenes képzésen legfeljebb 15 fő vehet részt, akik a program ideje alatt teljes ellátásban és havi ösztöndíjban részesülnek. A további részletekről a szenttamásakadémia.hu oldalon lehet tájékozódni.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
A júniusi Képmás magazin címlapján Ács Fruzsina stand-up előadó, aki szerint a humorérzéket nem adják ingyen. A lapból igaz történeteket ismerhetünk meg egy kétgyerekes anyáról, aki tizenévesen elveszítette a látását, de süt, főz, sziklát mászik egy építőiparból jövő cigányemberről, aki az ország első cigány éttermét vezeti, és egy párról, aki a madár megfigyelésben talált közös szerelemre. Keresse a júniusi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Reklámot hallottak.
Az otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
Szeretettel köszöntjük gasztronómiai sorozatunk az otthon ízei hallgatóit. Kónya Éva vagyok. Talán még sokunk kedves gyermekkori emléke között felelhető az a kép, amikor a nagymama a nyújtófán éppen frissen gyúrt tésztát nyújt ki, amiből aztán kis kocka, cérnametélt és lebencs tészta lesz, amit még frissen vagy napokig tartó gondos szárítás után elfogyaszt majd az év során a család a különböző levesek betétjeként. Az íze pedig összehasonlíthatatlan a bolti tésztákéval. Gyúrás, nyújtás, vágás és persze gondos szárítás. A házi tészta készítése azonban csak először tűnik macerásnak, de ha egyszer valaki kipróbálja és megismeri a házi tészta ízét, biztos, hogy gyakran fog az asztalára kerülni. Az ókortól ismert tészta történetét nehéz lenne néhány szóban összefoglalni. Annyi biztos, hogy már az első receptek között is akadnak tésztás ételek, és az ókortól napjainkig nem is lankadt a népszerűségük. Ismerik Ázsiától Európáig világszerte. A tésztáról először szinte manapság mindenkinek Olaszország jut eszébe, pedig az egész világon elterjedt a gasztronómiában. Minden országnak megvan a saját verziója, mint például a mi csiga tésztánk. Hogyan és mikor érdemes házi gyúrtésztát készíteni, Süye Károlyné Klárika nénitől ma többek között erre kapunk választ.
Ez általában tavaszi elfoglaltság szokott lenni a házi asszonyoknak, főleg a régiekben, mikor már kizöldült a mező, a határ, az udvar, a kert, akkor ugye már szabadjára engedik a tyúkokat, és a zöld füvet fogyasztó tyúkoknak a tojásai sokkal sárgábbak, zsírosabbak, és hát ugye ebből érdemes tésztát gyúrni, házi tésztát, mert ha üzletbe vásárolt tojást vagy sápadt tojásból a tészta se lesz olyan, és tulajdonképpen maga a látványa is örömet szerez a házi asszonynak. Elmondanám, hogy én nagyon szeretek tésztát gyúrni, és egész kicsi korom óta állítólag nem értem föl az asztalt, sámliról nyújtottam a tésztát, mert édesanyám mindig saját maga készítette tésztát, hát még mondjuk az én gyerekkoromban nem is nagyon lehetett üzletbe venni szárított tésztát, és mindig frissen készült, majd csak akkor kezdtünk már tésztát megszárítani, amikor volt a tésztanyújtógép, és akkor ugye egyszerre több mennyiséget lehetett egy nap alatt elkészíteni. Nekem egy ideig nagymamám csinálta a tésztát, aztán ő jobban ráért, mint édesanyám. Utána már én készítettem édesanyámnak, amikor ő már gyengült és nem bírta, vagy amikor szuhakálóba hazamentem, akkor biztos, hogy egy-két nap be volt iktatva a tészta készítése. Aztán gyerekeimnek is szoktam csinálni, és magamnak is egész évre valót, és hát most éppen néztem a dobozokat, hogy már nagyon kiürültek, hogy május elején hozzá kell kezdeni, legalábbis addig még pár napot rászánni, amíg nem jön a hetedik unokám, mert június elején születik a hetedik unokám a kislányomnál, a harmadik kislány, és hát neki is jó lesz, hogyha hirtelen kell valamit főzni, és jobban szeretik a gyerekek is a házi tésztából készülteket.
És tényleg más az íze, mint a boltinak, sokkal hát karakteresebb íze van a házi tésztának.
És még nem csak az, hogy a házi tésztának más íze van, ezzel mindig gondolkodtam, hogy ugyanazzal az összetétellel készített tészta más íze van a csigának, a cérnametéltnek, a kiskockának, a nagykockának, tehát mindegyiknek mégis egy leheletnyivel másabb íze van biztos, pedig ugyanabból a tésztából készül. Bár már mostanában valaki nekem azt mondta, hogy miért fáradsz a tészta gyúrással, amikor már annyiféle tésztát lehet vásárolni. Hát ez igaz, hogy tényleg mindenféle tészta van már, de azért az nem közelíti meg azt a házi tésztát. Egyedül csigatésztát azt szoktam, mert arra mondjuk sajnálom az időt, annyit meg egyedül unalmas is. Ha úgy, mint régen kalákába csinálnánk, akkor persze másabb lenne az. Tehát akkor a hozzávalókat én mindig egy kilóval szoktam begyúrni, tehát hiába csinálok aznap többet is, akkor is kilónként, de úgy, hogy egy kiló B55-ös liszthez én egy fél kiló rétes lisztet is teszek. Eleinte csak egy negyed literes bögrével raktam, aztán rájöttem, hogy jobb, ha majd, hát ha kettővel teszek, az ugye majdnem fél kiló. Tehát most már fél kilót rakok hozzá, és a tojás nagyságától függ, hogy 10 vagy 12 tojást ütök fel. Mert a kisebb tojásból 12-t, ha jó nagy házi tojást kap az ember, akkor elég a 10, mert aztán lágy lesz a tészta. Én a tojásokat mindig egy nagyobb bögrébe vagy kis fazékba egyenként ütöm fel, mert ezt már többször is hangsúlyoztam, hogy érdemes, főleg így tavasszal, mert hajlamosak a tyúkok, főleg háznál, hogy eltojnak, és esetleg már kezdik megülni, kotlanak is esetleg, akkor nehogy valami rossz tojás kerüljön mondjuk a 8. tojásnak bele, mert az nagyon kellemetlen. Tehát egy kis bögrébe vagy tányérba egyenként felütjük, persze előtte megmossuk ugye a tojásokat, hogy ne kerüljön szennyeződés a kezünkről se közben a tészta gyúrásnál. És akkor én ezt jól el szoktam verni, hogy szintén ilyen egyállagú legyen, és akkor a lisztet, ezt is mindig átszitálom, tárba szitálom, és a közepébe öntöm ezt a felvett tojást, és először mindig csak a jobb kezemmel, a jobb kezes vagyok, aki balkezes, az nyilván, egy kézzel próbálom összeállítani, és csak akkor kezdem már két kézzel gyúrni, mikor már szinte teljesen összeáll. Na most, hogyha még mindig van a tál aljába egy kis morzsalék valami, amit nem tudok már hozzágyúrni, na akkor szoktam egy kevés vizet önteni abba az edénybe, amiben a tojásokat felvertem, úgymond kimosom vele, és akkor azt a kis vizet még beleöntöm. Annyi vizet elbír ez a tészta, és még a tálba úgy nagyjából simára gyúrom, utána átteszem a nyújtótáblára, és ott gyúrom még egy darabig, utána egy tállal letakarom, és hát olyan 10-15 percenként alaposan átgyúrom, egy legalább 4-5-ször, de van még, hogy többször is, és akkor hagyom jóvá, amikor már olyan, mikor megsimogatom, mintha egy sejemanyagot simogatnék, vagy egy finom bársonyt, mert annyira kellemessé válik, és rugalmas lesz ez a tészta. Akkor én 16 részre szoktam vágni. Na most azt jelzem, hogy már géppel nyújtom a tésztát, nem nyújtófával. És 16 darabra vágom, és felszerelem az asztalra ugye a nyújtógépet, és először mindig a nyújtófával egy kicsit ellapítom, hogy jól beleférjen, ne gyűrje a tésztát. Hát, hogy haladjon is a tészta nyújtás. Úgy szoktam, hogy ugye 16 felé vágom, ezt már említettem, és akkor általában 5, az utoljára megjut 6. Egymás után elnyújtom az egyes fokozaton, aztán a hármason, és így tovább. És ha cérnametéltet akarok, akkor pedig nekem 9-es fokozatú a gépem, de van, akinek csak 7, tehát ahhoz kell viszonyítani a vastagságát a tésztának. Legvékonyabbra a cérnametéltet nyújtjuk, legvastagabbra a lebencset, vagy még vastagabbra szoktam a spagettit, mert azt is időnként szoktam csinálni, spagettit. Most, ha elnyújtottuk, akkor elő kell készíteni egy nagy asztalt, vagy ágyat letakarjuk takaróval, illetve hát én a régi fehér lepedőimet használom erre a célra. De érdemes, ha az ágyon szárítjuk, vagy kanapén, hogy tegyünk alá egy plédet, mert nedves a tészta, és könnyen átnedvesedik, hogy az ne történjen meg, meg hamarabb is szárad, ha van alatta egy pléd, és arra tegyük rá a lepedőt, vagy abroszt, és akkor szépen egymás mellé rakjuk a tésztákat. A cérnametértnél, amikor már 5-ös fokozatig elnyújtottam, akkor mindig ketté vágom, mert az nagyon hosszú lesz, és akkor nem boldog, főleg, ha egyedül csinálja az ember, akkor nem úgy boldogul vele, esetleg elszakad, lecsúszik, szóval én akkor ketté szoktam vágni, de csak amit nagyon vékonyra nyújtok, mert amit nem kell annyira vékonyra, azt nem szoktam úgy, és akkor szépen egymás mellé végig rakom a terítőre, és hagyom száradni a tésztát, de közben azért figyelem, hogy ne száradjon túlzottan meg, időnként egyszer megforgatom, mert csak szikkadtabb már a felső része, mert az se jó, hogyha nagyon túlszárad, az se, ha nedves, amikor vágjuk a gépen, mert már legtöbben géppel vágjuk azt is, nekem is van, vagy 2 vagy 3 féle metélt vágóm, akkor van kiskockavágó, szélesebb metélt vágó, meg maga a gépen is van 2 féle fokozat, tehát nagyon el kell találni azt, hogy mennyire száradjon meg az a tészta. Ha véletlenül meg jobban megszáradna, és azt látjuk, hogy repeteznek a tésztacsíkok szélei, azt vágjuk le nyugodtan 1 fél centi szélesre, abból még késsel össze tudunk vágni egy ilyen kis rékockákat, ami szintén valamilyen levesbe, vagy pirított levesbe föl lehet használni, tehát nem kell eldobni. Ez főleg akkor kell már megcsinálni a cérnametélt vágó a legérzékenyebb, mert az aztán nem viszi be, hogyha cakkos a tészta széle, tehát érdemes levágni, és hát olyan szélesekre vágjuk. A vágásnál úgy szoktam, hogy van egy olyan tálcám, amilyen hosszúságúra én akarom vágni a tésztát, és akkor mindig azt oda teszem, és akkor tuti, hogy egyforma nagyságú lesz a cérnametért. Hát ez olyan körülbelül 20 centis nagyság, hogy, mert csak törik a száradás közben is, hogy ne legyen túl apró se, meg túlzottan hosszú, mert akkor meg össze kell törni, mielőtt főzzük az egészet.
Nézd rám, tudom, hogy a karod el félelmet visszahúz. Ez a remegő kisztán, ezer éve keresi a társát, fenegetlen ez a kút. Mi van veled? Mondd el nekem, mi az, amire vágynál? Mi lesz a vár? Nem lesz kivár, te engem sose láttál. Spekulatív ez a szív, ez az érzelem. Visszaszívom a slukkot és elteszem holnapra. Valakinek elteszem minden, ami szép és minden, ami nem. Minden, ami jó, fűsből látszik most ködösen. Az én vagyok, akarod, elégetem.
Ma már szívesen fogyasztunk különböző olasz tészta ételeket, és Klári néni is említette, hogy szokott készíteni spagetti tésztát is. Ez is hasonló alaptésztából készül, mint a már említett magyar tésztáké?
Annak más a liszt arány összetétele, mert ott egy az egybe van a B55-ös liszt és a rétes liszt. Az fontos, mert nem fog annyira szétfőni, hogy keményebbnek kell, hogy legyen. Nagyon jó bevált, és hát összehasonlíthatatlan íze az üzlet bevásárolt meg ezt a... Viszont szoktam, nem mondom, hogy túlzottan sűrűn, de készítettem már zöld színű tésztát, akkor parajpürét kevertem bele. Ilyenkor már van tavasszal, magunk is elkészíthetjük, vagy pedig mirelitből, csak akkor ugye föl kell olvasztani. És piros tésztát is készítettem már, azt meg paradicsompürével. Most erre nagyon oda kell figyelni, hogy akkor annyival kevesebb tojást teszünk bele, nem teszünk vizet, mert ezek mind a kettő már egy valamennyi vizet engednek. Tehát, hogy nehogy azért legyen lágy a tésztánk, mert túlzottan sok
ez. Túl sok nedves anyagot adtunk hozzá.
Igen, így van. Amikor elkészültek ezek a tészták, tehát előre gondoljuk át, hogy mit akarunk belőle vágni, milyen tésztát, mert már ez a nyújtásnál is ugye meghatározó. Ha pedig véletlenül nagyon megszáradna az a tészta, mert már ilyen is előfordul, még a leggyakorlottabb háziasszonyokkal, akkor meg hagyjuk, hagy száradjon meg, jó lesz összetört lebbencsnek, és akkor nem fogunk ott rajta problémázni, hogy nem tudom összevágni, nem olyan szép, stb. Én azt időnként megszoktam, hát ha előfordul ilyen, de azért mennyire lehet. Hát milyen tésztákat tudunk ebből csinálni? Most már utána, amikor fölvágjuk, ismét szárítani kell. Legjobb tésztát akkor csináljuk, amikor nincs otthon senki. És akkor minden ágyat föl lehet használni, minden asztalt föl lehet használni hozzá, az egész lakás tele van tésztával. Meg nem, én azért szoktam akkor rászállni 2-3 napot, mert utána egy takarítással vége van, mert akármennyire vigyázunk, csak időnként lehullik belőle, és fel kell porszívózni, le kell törölgetni, tehát ugyanúgy. Na, milyen tésztákat lehet akkor ezekből a gyúrtésztákból csinálni? Hát úgy hívjuk, hogy száraz tészta, levesbe valók. Cérnamettélt, csigatészta, de hát a csigatésztát azt ugye említettem, hogy kalákába csinálni, vagy hát egy kisebb mennyiséget egy-egy ebédhez éppen el lehet készíteni. A csigatésztát van olyan hely, ahol Lud Gégének is használják, a cérnamettéltet használják úgy is, hogy laska, bár nem ez a laska tészta, mert a laska tészta az szaggatott tészta, tehát ez nem ilyen finomra vágott. Akkor van a kiskocka, a szabógallér, vagy srékocka, akkor a jó kemény gyúrtésztából reszelt tésztát is lehet készíteni, amit frissen is lehet használni, megszárítva is. Például anyósom sokszor csinált reszelt tésztát, meg is szárította, és azt a reszelt tésztát raktuk legszívesebben a paradicsomlevesbe. De időnként még egy, ha gyorsan készítette, és nem volt cérnamettélt, vagy valami, akkor egy húslevesbe is megfelel. Akkor ebből készül az eperlevél tészta, ehhez is van külön vágó. Akkor a kifőzött tésztákhoz, amire ugye sokféle mindent lehet rakni, először is mi széles metéltet szoktunk, hát annak is van nekem egy keskenyebb vágója, meg ami a gépen van a szélesebb vágó, mind a kettőt szeretem, akkor ebből készül a spagetti, a nagy kocka, a laska tészta, az viszont frissen, amikor elnyújtjuk, azt szaggatjuk ehhez, ez túrósan, vagy valami rakott tésztához is nagyon jó, vagy ha vastagabbra vágjuk, akkor akár egy kakaspörkölthöz, vagy bármilyen szaftos húsételhez megfelelő, és ebből készül a nyakkendő tészta is, amit széles metéltre, tehát széles, mint a kockára vágjuk, először is nem is kockára, egy szélesebb csíkot vágunk belőle, és a dereje metszővel olyan 2 centinként elvágjuk, vagy 1,5 centinként, és középen egy csipesszel összehúzzuk, ebből lesz a nyakkendő tészta. Most a jó kemény tésztából készül még a tarhonya, Hát azt én még soha nem készítettem, de anyósomat láttam, hogy hogy készíti, de nem tudom, hogy hová lett az a szita, amin átnyomta, mert ehhez egy ilyen erős fém szita volt, amin átmasszírozta ezt a tésztát, és hát ugye egyszerre több kilót is megcsináltak télire, hogy legyen. Akkor ebből készül a vastagabbra nyújtott bor, a lebbencs tészta, de ebből szoktuk a gyufaszálmetértet is, ami főleg Baja környékén a halászléhez használják, de akár rétest is készíthetünk a gyufaszál tészta, tehát összekeverjük túróval, mint a stíriai metéltet, úgy is készíthetjük, de tehát ehhez is többféle, és hát ezek a gyúrt tészták frissen felhasználva is nagyon kiváló, sokféle ételhez, leveshez használhatjuk. Én általában, amikor tésztát gyúrok, nem is általában, azt mondanám inkább, hogy mindig, akkor készítek friss tésztalevest, akkor biztos, hogy van kifőzött friss tészta, mert azért ugyanabból a tésztából készül, de mégis finomabban nagyon friss tészta, de hát arra kevésszer van az embernek ideje, hogy elnyújtson egy ebédhez való tésztát, ezért szoktam száraz tésztát használni. Na most a frissen készült tésztából van a kötözött galuska, akkor pödör tészta, ezzel most találkoztam először, de még nem próbáltam ki, de legközelebb kifogom. A csipetke, hogyha olyan levest készítünk, na hát ezt mondjuk bármikor meggyúrhatunk egy-két tojással, egy kevéske tésztát, és akkor ellapítjuk a kezünkkel, mikor már jó kidolgoztuk, és akkor lecsipkedjük. A csuszatészta, ami szintén csipkedéssel készül, csak ugye az már el van nyújtva, és nem túl vékony, akkor ezekből készíthetjük a különböző ízesítésű derejéket, akkor a táskaleveseket, amiben különböző tölteléket rakunk, hát most találkoztam, majd lehet, hogy erre is sor kerül, egy olyan, hogy koldus táskaleves például, de most a főtt maradék sonkával is készíthetünk ilyen leveseket. És hát azt említettem már, hogy készítettem már zöld meg piros tésztát, de gyúrtam már teljes kiörlésű lisztből is, sőt tönköly lisztből is, csak a teljes kiörlésűből készült, teljes kiörlésű lisztből készült tészta az nagyon sötét lesz egyrészt, másrészt hamarabb molyosodik, hogy abban benne vannak a gabonának a héja, és nem tárolható olyan sokáig, mint a másik tésztát. Ugye ezek a száraz tészták egy névnél is tovább elállnak, de azért vigyázni kell, hogy nehogy megmolyosodjanak, mert ahogy a liszt megmolyosodik, úgy a tészta is előfordul, hogy ki kell önteni. Most a legutóbbi nagy takarításkor kis kocka tésztát kellett ki, hogy kiöntsek, mert megmolyosodott.
Hogyan kell tárolnunk, hogy ezeket mind megelőzhessük, hogy tényleg sokáig eltartható?
Hát kétféle tárolási módját szoktam én, vagy tényleg nagyon tiszta papírral kibélelt dobozokba tárolom, amire ráírom szintén az, hogy milyen tészta van, ilyen tapadós címkére, hogy mi a tészta neve, és mikor készült. Mert ugye lehet a polcon régebbi is, és hát sajnos ugye hajlamosak vagyunk arra, hogy mindig a frissebbet használjuk, és a régi megmarad. Legalábbis én hajlamos vagyok erre, lehet, hogy más tudatosabban csinálja. És hát azelőtt pedig lepedő vászonból vart zsákokba tárolták. Főleg hát ezek az apró kockák, a lebbencset, hát így vitték ki a pásztor emberek is a kunyhóba magukkal, hogy fölakasztották azt a zsákot, és hát lehet, hogy talán ez a zsák a legjobb. Nylon zacskóban nem célszerű tárolni, legalábbis. Már csak akkor tegyünk, ha egy nagyon kevés van, és azért egy nagy félméteres zsákot, vagy 30 centis zsákot ne lógassunk ott fel. És hát szellős helyen kell. Én nekem is a spájzban az ablakhoz közel van, a polcon, ami zsákban van, azt fölakasztom, a másikat pedig hát egymáson vannak a dobozok. Dobozba sem rossz, de tényleg nagyon figyelni kell arra, hogy jó tiszta doboz legyen. És hát főleg ne frissen vásárolt cipős dobozba rakjuk, mert főleg ne kínai dobozba, mert abban meg nagyon illatos lenne a tésztánk is, tehát azért meg kell válogatni, hogy milyen dobozokat. Érdemes a boltból olyan doboz kérni az üzletekbe, amiben eredetileg is tészta volt. Tehát azok mondjuk elég nagyok, de hát attól függ, hogy mennyit. Még azt nem mondtam el, hogy a metéltésztát azt nagyon óvatosan szárítom, mert nem rakom egymásra is, hanem eleve alárakom a kezemet, amikor hajtom a gépet, az egyik kezemet alárakom, bal kezemet, és akkor úgy rakom tálcára sorba, és akkor én óvatosan leöntöm a terítőre azt, hogy csak egy sor legyen rajta. És amikor, persze, amikor szárítjuk a tésztát, is meg kell forgatni időnként, hogy jól átszáradjon, és akkor, amikor megforgatom, és úgy egy szakaszonként szoktam, hát mondjuk a kis kockát, azt lehet kavargatva, vagy a nagy kockát, de ezeket, ami ilyen metéltre vágjuk, akár széles metélt legyen az, vagy vékony metélt, cérna metélt, azt mindig csak egy sorral szoktam.
Azokkal óvatosabban kell bennünk.
A kiskocka készítés nálunk sok kiskocka fogy, mert nagyon szeretjük a bablevest, és a fehér bablevesbehez mindig kiskockát főzünk ki, ez már ősrégi szokása a mi családunkban, és édesanyám valahol csináltatott egy ilyen gépet, ami vág kiskockát is, csak egyet kell állítani rajta, akkor meg széles metéltet, és hát ez a kiskocka a leghalatósabb, mert ott csak el kell vágni olyan szélesre, és akkor az egész hosszú tésztát lehet így hajtani, mintha darálnám az egészet, és akkor jön ki az a gyönyörű tészta. Nagyon tudok örülni, mikor ott sárgulik az a rengeteg szép tészta, hogy megfogom az a sejmessége, akkor amikor kavargatom is, olyan nem is tudom mihez hasonlítani azt az érzést. Tehát biztos, hogy benne van az embernek a szíve, lelke, a keze munkája, és egészen más.
Kedves hallgatóink, Süye Károlyné Klárikát hallották a gyúrt tésztákról. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további szép napot és jó rádiózást kívánunk. A szerkesztőt, Kúnya Évát hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, Bartók Beátát hallják. Mai műsorunkban Lányi Béla, Verbita testvérrel beszélgetünk. Ha tehetik, tartsanak velünk! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Lányi Béla testvért, aki a Verbita közösségből érkezett a szerkesztőségünkbe, és nem is akár honnan, a Fülöp-szigetekről, ahol, ha jól tudom, 18 éve teljesít szolgálatot.
Igen, 2007-ben érkeztem oda.
A szívem szerint egyből bele vágnék a közepébe, de nagyon érdekel az életútja is, hogy hogyan szólította önt a Jóisten erre a hivatásra, és miért pont a Verbita közösségbe.
Én tulajdonképpen budapesti vagyok, a 7. kerületből, és építészetet tanultam, viszont úgy gondoltam, hogy nagyon fontos lenne, hogy a hitünket megpróbáljam terjeszteni, továbbadni másoknak, és ez a missziós szerzetesen egy nagyon fontos keretet ad, lehetőséget ad. Nagyon örülök, hogy az Isten ige társasága keretében tudok dolgozni, és hát először én Ausztriában léptem be a társaságba, utána áthelyeztek a lengyel rendtartományba, a fehér oroszországi területre, utána Magyarországon voltam, és most pedig a Fülöp-szigeteken dolgozom.
Nagyon picit alkalmunk nyílt beszélgetni, mielőtt még bejöttünk volna a stúdióba, illetve már bent voltunk, amikor megérdeklődtem, hogy hány nyelven is kell ehhez beszélni, hogy az embert egyik helyről a másikra át tudják tenni, de megkaptam a választ, hogy tulajdonképpen ahova elhelyezik, akkor ott meg kell tanulnia először is a nyelvet.
Igen, mert a Verbita hivatás az, hogy misszió, az azt jelenti, hogy Krisztus missziós parancsát teljesítjük, elmegyünk oda, ahová a Jóisten küld minket, menjetek el az egész világra, és tegyétek tanítványommá a népeket, kereszteljétek meg őket, és így tovább. Tehát ezért mi nem a saját kultúrkörünkben dolgozunk, vagy ha a saját országunkban is, akkor sem azokkal az emberekkel, akik természetesen körülvesznek, hanem azokkal, akiknek a mi szolgálatunkra legnagyobb szüksége van.
Akkor tehát 18 évvel ezelőtt megérkezett a Fülöp-szigetekre.
Igen, így volt.
Egy teljesen más kultúra, gondolom.
Ez valóban így van, teljesen más.
És hogyan tudott oda otthonosan berendezkedni? Lelkileg, testileg?
Hát úgy volt, hogy mikor én megérkeztem 2007. június 2-án, akkor megkaptam a órákat, hogy milyen órákat kell tanítani az egyetemen. A Verbita missziónak van ott egy egyeteme, és akkor megadták, hogy mikor lesznek az órák, és nekem akkortól kezdve fel kellett készülni, mert június 13-án már kezdődött a tanév. Tehát ott egy kicsit más volt akkoriban a tanév. Június 13-án kezdődött.
Hányan vannak odakint önök szerzetesek?
A cebui Verbita rendtartománynak 120 tagja van, de ennek fele körülbelül ott van Cebuban. Tehát ön 50-60 Verbita szerzetes van. És ezek nagy része az egyetemmel kapcsolatos szolgálatokat végzi.
Tehát akkor a tanításban vesznek részt leginkább?
Igen, de egyébként a hétvégén én dolgozom gyermekotthonban is.
És mit dolgozik a gyermekotthonban?
Hát a gyermekeknek kell hitoktatást tartani, különböző foglalkozásokat vezetni. Tehát ez az én vasárnapi elfoglaltságom.
Ezek a gyermekek, akik ott vannak, ezek tulajdonképpen árva gyermekek?
Igen, tehát ezek általában olyan gyermekek, akiket az utcáról hozott be a rendőrség vagy a szociális hivatal. Mert ezek ott hagyták a családjukat, rájöttek, hogy a család nem tudja őket tartani, vagy nem tud gondoskodni róluk, és akkor kimentek az utcára, tehát az utca az mégsem egy ideális terület a gyerek számára, és akkor bekerültek a gyermek otthonba, és én vasárnaponként járok hozzájuk.
És foglalkozik velük. Annak idején, amikor én 18 évesen az érettségi táján jártam, nagy álmom volt, hogy egy szerzetes közösségbe lépjek, de nem is akármelyikbe, én a szeretett misszionáriusaihoz szerettem volna a Teréz anya rendjébe belépni, és pontosan ilyen álmokat dédelgettem, hogy majd misszióba küldenek valahova, és akkor majd segítek ott a gyermekeknek, vagy a betegeknek, vagy az időseknek, úgyhogy számomra hatalmas megtiszteltetés, hogy beszélgethetek önnel, aki ebben benne is van.
Igen.
Minden nap. Betegekkel, vagy idősekkel egyébként foglalkoznak a Verbita rend, vagy az oktatásra teszik a főhangsúlyt?
Ez nem egy tanítórend, hanem ez egy missziós rend. Az azt jelenti, hogy azokon a területeken, ahol csatlakozni tudunk az emberek valódi életéhez, azt meg tudjuk termékenyíteni, tudunk adni egy lelki impulzust hozzá, azok mind hozzátartoznak a Verbita misszióhoz. Tehát az alaphelyzet a lényeg, hogy az ember nem azokkal foglalkozik, akik természetesen körülveszik, hanem igyekszik elmenni másokhoz.
Ugye van egy előjárójuk, aki bármikor helyezheti önöket.
A rendi generális Rómában.
Milyen időközönként várható a helyezés, vagy pedig ez teljesen személyfüggő?
Hát attól függ, hogy ahogy érzi. Én gondolom, hogy én most már a Fülöp-szigeteken maradok végleg. 50 éves kor után már nagyon ritka a helyezés. Tehát ha valaki elérte azt a kort, kivéve szükséghelyzetet, tehát hogyha például azon a helyen már nem lehet dolgozni, vagy valakire nagy szükség volna valahol máshol, vagy pedig ugye az van, hogy ha valaki megbetegszik, akkor haza küldik.
És jól tudom, hogy 3 évente lehet eltávozni.
Igen, így van, 3 évente, 3 hónapra. Tehát az azt jelenti, hogy minden évben lenne egy körülbelül egy hónap szabadság, de ezt nem adják ki nekünk, hanem csak a 3 év után, de akkor egyszerre. Ez azért fontos, mert hogyha az ember túl gyakran jönne haza, akkor elveszíteni a kapcsolatot az ottani emberekkel, vagy pedig esetleg elveszíteni a nyelvet, az ottani a gondolkodásmódot, meg hát természetesen nagyon drága a repülőjegy.
Mennyire volt nehéz annak idején, amikor kezdte a hivatását? Igen. Az, hogy elhelyezik a világon bárhová, és a családját nem látja esetleg, ugye 3 évig.
Hát ugye ez a missziós szerzetesnek az alap gondolata, tehát igazából ez az, amire a Jóisten minket hívott, tehát tulajdonképpen nagyon is örülünk ennek. Persze nyilván az embernek van természetes családja is, az fontos a kapcsolattartás, de igazából a hivatás az, ami bennünket motivál.
De a mai világban egyébként, hála Istennek, már könnyebb tartani a kapcsolatot a családtagokkal is.
Igen, hát a technológia van. Én a Szent István Rádiót is tudom hallgatni Cebuban, 10 000 kilométerre az interneten keresztül.
Nagy megtiszteltetés számunkra. Köszönjük. Ha el tudná mesélni nekünk, hogy el tudjuk képzelni, ugye azért, hogy néznek ki ott a napok?
Igen, ez egy jó kérdés. Tehát nekem, ha elmondok egy hétköznapot, akkor azt kell tudni, hogy oktatással foglalkozom, illetve az egyetemen nekem van egy olyan beosztásom, hogy én vagyok a felelős az egyetem nemzetközi és egyéb külkapcsolataiért. Tehát van egy ilyen iroda a különböző vállalatokkal, a különböző más egyetemekkel, mi tartjuk a kapcsolatot ezen keresztül. Tehát általában úgy van, hogy föl szoktam kelni mondjuk úgy 5:30, és akkor utána természetesen készülődés, és akkor 6:45 én szoktam felkészíteni a kápolnai szentmiséhez a dolgokat. 6:30-tól 7:45-ig van a szentmise, utána van a reggeli. Reggeli után, ha például veszünk egy csütörtöki napot ebből az utóbbi hónapból, akkor én megyek tanítani az egyetemre. Nekem 2 képzettségem van, az egyik az építészet, a másik pedig a hitoktató, tehát teológiát végeztem. Tavaly évben nem tanítottam, de azelőtt minden évben voltak hittanóráim is, de az építészeti órák megvannak, bemegyek, délig van az óra, utána a rendházban megebédelek, és utána megyek az irodába, tehát ahol a nemzetközi meg egyéb ügyek várnak, és akkor sokszor jönnek vendégek, sokszor külföldiek a világ különböző részeiről, Amerikából, Ausztráliából, egyéb ázsiai országokból, Európából, és akkor meg kell állapítani azt, hogy ezeknek mire van szüksége, hogyan akarnak velünk kapcsolatba lépni, és egyáltalán mi a lényeg, meg rengeteg papírmunka is van, mert ez tulajdonképpen egy adminisztratív teendő. 5-ig van a munkaidő, de sokszor tovább is bent kell lenni, és akkor utána este visszamegyek a rendházba, ott van egy vacsora a rendtársakkal együtt, és néha van egy ilyen esti elmélkedés, és néha saját magam csinálom, és aztán utána ezzel befejeződik a nap.
Pont ezt akartam megkérdezni, hogy és hogy tud feltöltekezni akkor, amikor, hát hogy mikor van idő arra, hogy a saját lelkét egy kicsit fel tudja tölteni, hogy állandóan szolgál másokat egész nap?
Tulajdonképpen más ember, aki dolgozik, az is szintén így van, de például amikor én megyek a gyerekekhez vasárnaponként, akkor az nekem egy feltöltődés, mert ez egy egész más. Más a nyelv is, tehát az egyetemen angol a nyelvünk, a gyerekek pedig a mi helyi saját nyelvünket használjuk, mert ők az utcán voltak iskola helyett, tehát nekik az angol tudásuk nem annyira jó. De hát egyébként a sziget nagyon sok szépséget tartalmaz. Tehát egyáltalán az, hogy az ember elmegy sétálni ott a környéken, a rendházunk egy ilyen erdőben van, nagyon szép a környék, igazi természet, tehát oda nagyon szívesen el tudok menni, és akkor ez egy segítség abban is, hogy föltöltődjek.
Úgy tájékozódtam, hogy a Verbita rend egy folyamatosan fejlődő és egyre több ifjabb szerzetest is befogadó rend, tehát, hogy vannak fiatalok is, és szoktak küldeni is ki fiatalabb szerzeteseket?
Aki belép a Verbita misszióba, annak a képzés befejezése előtt egy úgynevezett petíció missionis kell benyújtani, az a missziós kérvény, és ebben az van benne, hogy az ember hova szeretne menni. Tehát ott 8 országot kell megjelölni, és ebből a 8-ból a generális tanács bárhová küldheti. Tehát az alapkiindulás az az, hogy nem maradunk otthon. Tehát, hogy nem marad az ember a saját szülőhazájában, de vannak nyilván kivételek is, akkor valakire nagyon nagy szükség van egy bizonyos helyen, de egyébként az alapkiindulás az, hogy elmegyünk valahová, máshová.
És az ön személyes vágya az mi volt, amikor elindult először?
Én Ausztriában léptem be ebbe a missziós társaságba, és akkor ez egy hosszú procedúra, tehát az örökfogadalom, első fogadalom, szegénység, tisztaság, engedelmesség, ez évente van. És utána örökfogadalomra készül az ember, ezt úgy hívják, hogy örök noviciátus, tehát az örökfogadalomra fölkészítő jelölt év, és akkor a tartományfőnök atyával ott át kellett beszélni egészen alaposan, hogy hol is van szükség rám. Tehát különösen a szerzetes testvérnél nagyon fontos, hogy olyan rendtartományba vagy országba kerüljön, ahol a társaságnak már van valamilyen gyakorlati tevékenysége. Ugye egy papot el lehet küldeni bárhová, mert az akkor tud misézni. Hát nyilván a nyelvet meg kell tanulni, de misézni bárhol tud, de gyakorlati dolgokkal foglalkozó rendtagnak engedélyekre van szüksége, honosításra van szüksége, meg kell ismerni a saját szabványokat, tehát mi sokat beszélgettünk arról, hogy hova kellene menni, és én a rendszerváltás előtt 2 évvel mentem ki Ausztriába, mert akkor még nem volt itt Verbita misszió, de utána a rendszerváltás hangulata nyilván az volt, hogy a volt Szovjetunióban megnyílik ez a lehetőség. Az igazi misszió az tulajdonképpen az, hogy azoknak segíteni, akik valóban rászorulnak. És én akkor már elég jól tudtam oroszul, úgyhogy ez egy ilyen lehetőség volt. Főleg lengyel rendtestvérek voltak ott, de mások is. És akkor Fehér Oroszország területén ott nekünk kellett visszavenni a elkobzott templomokat, fölépíteni az egyházi infrastruktúrát, mert tényleg nem volt semmi, és ott az nem luxus, hanem az, hogy egyáltalán egy hideg országban az ember nem tud csak úgy a fa alatt imádkozni, mint mondjuk egy trópuson. Meg kell építeni a templomokat, a plébániaházakat. Nagyon fontos, hogy ez így működjön. Tehát nekünk ezekkel mind foglalkoznunk kellett, és nekem valóban ez volt a vágyam, hogy tenni valamit azért, hogy a volt szovjet köztársaságokban ismét erőre kapjon a hit, mert nagyon nagy volt az érdeklődés. Tehát eleve az embert elgondolkodtatja, hogy 75 éven át üldözték a hitet, és nem volt vallásgyakorlás, vagy nagyon minimális. És akkor miért van az, hogy az emberek mégis érdeklődnek iránta? Amit talán azért, mert az ember lelke természeténél fogva keresztény. Tehát az embernek van egy érzése, hogy van Jóisten, és a Jóisten hív minket. Talán ezért is annyira fontos.
És mikor átkerült ide a Fülöp-szigetekre, itt ugye jól tudom, hogy itt azért elég nagy arányban voltak egyébként alapvetően keresztény emberek.
Katolikus, igen. Hát ez egy másik helyzet. Nem csak az, hogy az egy hideg misszió volt, az meg egy meleg, trópusi, forró, hanem az, hogy itt tanítani kellett azt, amit csináltunk előzőleg, tehát templomokat építettünk, megszerveztük az infrastruktúrát, és itt tulajdonképpen tanítani kellett, de az egésznek van egy világnézeti aspektusa itt is, ugyanis a Fülöp-szigeteken az állami iskolákban nincs hittan, tehát vagy nagyon gyenge a hittan, bár sokan járnak templomba, ők nem abba a gondolkodásmódba járnak, hogy nem, sokan nem is tudják, hogy mi is történik ott a templomban, tehát egy világnézeti képző munka az rendkívül fontos. Ez egy sarkalatos pontja az én hivatásomnak.
Tehát tulajdonképpen akik ott élnek a Fülöp-szigeteken, igazából egy naívabb hitet kapnak otthon a családjaikban, és ezt egészítik ki a Biblia mélyebb ismeretével?
Ők azt tudják, hogy el kell menni templomba, legalábbis szerintem egy olyan 15-20 évvel ezelőtt még tudták, és hogy ez egy jó dolog, meg van egy természetes érzékük a Jóisten felé, egy hitbeli érzék, egy gondolkodásmód, egy elképzelés, és tudják, hogy a Jóisten itt van köztünk, tehát sokszor lehet látni, hogy a kisgyerek is a hittanóra elején, utcagyerek, hogy elkezd imádkozni a Jóistenhez, az nem a tanult imádság, hanem az, hogy mint hogyha itt volna egy másik ember, és azzal beszélgetnék. Tehát ő ennek a jelenlétében él, de mégis a hitünk szempontjából nagyon sok mindent azért tudni kell. Tehát nem csak az van, hogy az embernek minden természetesen adódik, hanem mindennek van egy háttere. Tehát az, hogy például az atya mit csinál az oltárnál, hogy mi az Úr felmutatás, hogy mi ennek a jelentősége, hogy ez nem csak egy szép gesztus, hanem ez a hitünknek a legmélye, ezt sokan nem tudják. És ott vannak, de nekünk fontos az, hogy megtanítani a hitet. Tehát az egy kicsit a népművelés igazából.
Ott is megtartják, ugye nyilván a karácsonyt, meg a húsvétot, a pünköstöt. Ott hogy ünnepelnek?
A karácsony az a Fülöp-szigeteken már az úgynevezett beres hónapokban kezdődik, tehát augusztus 31-én már van, aki földíszíti a karácsonyfát, mert ugye a ber az már egy olyan hónap, tehát nagyon érzelmi jellegű, tulajdonképpen egyházilag talán nem is helyes, mert az advent az igazából egy bűnbánati időszak lenne, de nagyon-nagyon érzelmesen állnak hozzá ehhez. A karácsony maga egy nagyon nagy ünnep. Nem csak az, hogy a családtagoknak az egymás iránti szeretete, hanem az is benne van, hogy az emberek megértik azt, hogy Jézus valóban eljött hozzánk. És ugyanúgy a többi ünnepnek is megvan a maga varázsa.
Azért kérdeztem ezt, mert az egyik ismerősöm még kint voltak a Madagaszkáron, és részesei lehettek az ottani húsvéti együttünneplésnek, és egészen gyönyörű felvételeket láthattam, ahol ők a maguk valójában így egy sportcsarnoknyi területen összegyűlnek és énekelnek együtt. Közben lehet, hogy egy kismama akár megszoktatja a babáját, vagy tehát, hogy teljes természetességben vesznek részt ezen a misén, és együtt énekelnek, együtt zenélnek, és erre voltam igazából kíváncsi, hogy ez is egy sziget.
Működik. Van egy kiváltsága, tehát ők a karácsony előtti novéna alatt már énekelhetik a Glóriát, mert nálunk az nincs. Tehát ez azt jelenti, hogy 16-ától már pompás ünnepség, ez a hajnali mise. Magyarországon úgy mondjuk, hogy Roráté, de ott egy kicsit más. Tehát ez a hajnali mise. És a hajnali misében az emberek valóban, ez más, mint a magyarországi adventi mise, mert ez már pompás, fényekkel, nagyon sok ember ott van, tehát 4-kor kezdődik, de 3:30-kor már ott kell lenni, hogy az ember helyet kapjon.
Hajnali 3:30-kor,
igen. Nagyon sok hagyomány kapcsolódik ehhez, igen.
Onnantól kezdve akkor várják, hogy elkezdődjön a mise.
Hát igen, tehát 9-szer van karácsony előtt, 16-ától kezdve minden nap van ez a mise, és akkor ott van, benne van a Glória, tehát szinte olyan, mintha már karácsony lenne, de nagyon sok egyéb szokás is van a Fülöp-szigeteken. 80%-ban katolikus ország.
Én nekem úgy tűnik, hogy olyan boldog emberek.
Igen,
annak
igen.
ellenére, hogy anyagilag annyira nem egy gazdag terület.
Nem gazdag terület, de viszont amiük van, azt megbecsülik. És hát reméljük, hogy ők is lassan boldogulnak. Tehát, hogy ők is egyre több mindenben, ami szükséges számukra, azokat meg tudják kapni.
És azok a gyermekek, akiket hétvégén tud segíteni a Jóisten felé az árvaházakban, ők mennyi idős korukig vannak ebben a házban?
Hát, elvileg 18 éves korban már ki kellene menniük, de sajnos nem mindig lehetséges. Tehát ezért van olyan, hogy még tovább is ott vannak, de általában kicsiként, tehát van olyan 4-5 éves korban, 6 éves korban jön, de vannak azok, akik az utcán kóboroltak, elhagyták a családjukat. Van olyan, amelyik 4-5 évig az utcán van, és csak utána viszik be.
Hát elképesztő feladat lehet ez, mert közben őket gondolom nem csak neveli az ember, hanem szeretgeti is.
Nyilván a szeretet az nagyon fontos. Tehát vannak olyan növendékek, akik azt sem tudják, hogy ki volt az édesanyjuk, mert ugye őket csak ott hagyták valahol. A legtöbb tudja, hogy ki volt az édesanyja, vagy ki még mindig, de nagyon sokszor a szülők nem foglalkoznak a gyerekekkel, tehát ők le vannak robbanva, maguk dolgaival foglalkoznak, tehát vagy kábítószerfüggők, alkoholisták, vagy bűnözők, úgyhogy a gyerek otthon megpróbál nekik valamit adni ehelyett.
Volt már olyan esetleg, aki kedvet kapott a szerzetesi élethez közülük?
A egész otthon történetéből, az több mint 30 év, 37 év, egy valaki volt, aki egyházmegyés pap lett, de nem szerzetes.
De akkor volt, akit elhívott a Jóisten erre a szolgálatra?
Igen, ez nagyon nehéz, mert azok a gyerekek nincsenek ehhez hozzászokva. De mind a két otthonban nagyon jó vallásos légkör van. Nem azt mondanám, hogy minden ideális, de mind a két otthonban azért arra figyelnek, hogy legyen imádság a étkezés előtt, étkezés után, amikor fölkelnek a gyerekek. Tehát nem azt mondom, hogy minden tökéletes, de van mégis egy ilyen dolog, hogy hitet fontosnak tartják.
Nagyon szépen köszönjük mi is, hogy befáradt hozzánk a stúdióba, és egy kis szeletét megismerhettük az ön munkásságának is, és annak is, hogy mi zajlik ott a Fülöp-szigeteken, a Verbita közösség mit
Én
segít.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Dicsétessék a Jézus
Krisztus. Mindörökké, amen.
Kedves hallgatóink, mai Szerzetesek fél órája című műsorunkban Lányi Béla Verbita testvérrel beszélgettünk. További szép napot kívánva, búcsúzik önöktől az adás szerkesztője, Bartók Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Most elhangzott összeállításunkat hétfő hajnalban 0 óra 5 perctől és szombaton 20 óra 35 perctől megismételjük.